Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, itt állunk az új évnek a hajnalán. Visszanézünk a múlt évre, és visszagondolunk a múlt évi bűneinkre. És visszagondolunk a nehézségekre, és ugyanígy visszagondolunk az örömökre is. És ahogy itt énekeltük, hogy milyen mély és milyen magas a te kegyelmed, ilyen mélységekben is jártunk, és magasságokban is jártunk, és megtapasztalhattuk a te óriási kegyelmedet az elmúlt évben is. És mindenre azért volt szükségünk, Urunk, mert a bűneink levisznek minket a mélybe. A karácsony előtt a sötétségről beszéltünk sokat, a sötétség eljött ebbe a világba, és most is jelen van. A mi bűneink okozzák ezt a sötétséget, Urunk. És köszönjük neked azt, hogy a természeten keresztül, a mai napon keresztül is megmutatod, hogy milyen az, amikor világosságban élhetünk. És a világosságban azért élhetünk mindössze, mert te egy nagy dolgot műveltél ezzel a világgal. Nem mi, nem a mi cselekedeteink, nem a mi érdemeink miatt, hanem azért, mert te már akkor szerettél minket, amikor mi még nem is voltunk. És már akkor eldöntötted, hogy a mi leendő bűneink miatt majd el fogod küldeni a te fiadat. És köszönjük neked, hogy ő megérkezett ebbe a világba, hogy ő elvégezte a munkáját, és hogy ezzel bocsánatot nyertek a bűneink. És most így tekintünk erre az új évre, ami előttünk van, Úr Jézus Krisztus, hogy te leszel előttünk, te vezetsz bennünket, és te segítesz nekünk a kísértéseinkben, a nehézségeinkben, hogy meg tudjunk állni a bűneinkkel szemben. Köszönjük neked, hogy számíthatunk rád, és köszönjük neked, hogy dicsérhetünk ezért téged. Ahogy énekeltük, 10 000 okunk van arra, hogy hálát adjunk neked, és dicsérjünk téged. Szeretnénk ezt az évet így megélni, ennek minden napját így megélni, hogy mindig az jut először eszünkbe, hogy hálát adjunk neked, és megköszönjük neked azt, amit elvégeztél értünk. Ámen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó látni mindenkit az első Isten tiszteleten 2022-ben, és együtt lenni. Nagyon jó volt látni, amikor Samó és Domonkos megérkezett, hogy Domonkos csak nézett Katára, az anyukájára, hogy ó, anyukám énekel! Szóval jó együtt lenni. Gyerekeket, elbocsátjuk a kisgyerekeket. Judittal mennek ma reggel. Jó. Tudjátok, hogy minden áldott vasárnap igyekszem nektek hirdetni a jó hírt. Hirdetni az evangéliumot. Hiszünk, hogy ez a legfontosabb dolog, ugye? Hogy ennél fontosabb nincs, hogy hetente emlékeztessem magunkat Isten jóságáról, hogy ő mennyire szeret minket. Emlékezett minket arról, hogy Jézus Krisztus, ugye ott a Golgotai kereszten ő az, aki feláldozta magát értünk. Emiatt énekeltünk, ugye? És Krisztus feláldozta magát, és emiatt az Isten tekint Krisztusra, és megbocsátja a bűneinket. És aki hitáltal nézi a Golgotai keresztre, Isten megbocsátja a bűneit, és örök életet ad mindenkinek, aki hisz ő benne. Erről olvassuk a János 3:16-ban, ez egy nagyon híres vers, ugye így is lehetne összefoglalni a Bibliának a fő mondani valóját, vagy az evangéliumát, hogy mert úgy szeretti Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen. Örök életünk van hitáltal, és erről próbálok minden vasárnap beszélni. De ha csak ezt a jót hirdetném nektek, ez olyan, mintha csak ilyen főételt adnék minden héten, és nem adnék eledelt, vagy köretet a főételhez. Ez nem elég. Ez nem elég nekünk. Miért mondom ezt? Azért, mert Jézus Krisztus nem azért csak jött, hogy örök életet adjon nekünk, hanem ő azért jött, hogy életet adjon nekünk. Erről szólt karácsony, ez volt a karácsonyi üzenet, hogy Isten Jézus Krisztusban ember lett. És Jézus Krisztusban láttunk, hogy hogy néz ki az igazi élet. Beszéltünk arról, hogy Krisztus a logosz. Ugye amit azt jelenti, hogy ő benne látjuk, nem csak az Isten, hanem milyen az élet. Ő ezt megmutatta nekünk, és sőt tanított erről, hogy milyen az igazi élet. János 10:10-ben Jézus ezt mondja, hasonlítja össze magát a sátánnal, az ördöggel. A tolvaj, az ördög csak azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Egy másik fordítás, hogy teljes és tartalmas életed legyen az embereknek. Tehát Jézus Krisztusnak nagyon fontos a mi mindennapi életünk. Mindennapi életünk is nagyon fontos. És arra hív minket, hogy merjünk követni az ő példát, és úgy figyelni az ő tanítására, amit ő mond. Hogy ő a példaképünk, és ő a tanítónk, és úgy tekintsünk Jézus Krisztusra. De ugyanakkor követni Jézus Krisztust, mint példakép, vagy mint tanító, az félelmetes. Félelmetes tud lenni. Ha szeretnénk egy teljes és tartalmas életet, akkor Jézus azt mondja, hogy vegyünk fel a keresztünket. Hogy tagadjunk meg magunkat minden egyes napon, és kövessünk őt. És emiatt nagyon sokan nem akarnak követni Jézus Krisztus, mert ez egy kemény tanítás. Máté 16-ban azt mondja Jézus, ezt mondta a tanítványnak és nekünk is, ha valaki én utám akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. De ne próbáljuk megmenteni az életünket, mert ha próbáljuk megmenteni, Jézus azt mondja, el fogod veszíteni az életedet. Vagy ne próbáljál elsőnek lenni, hanem legyél alázatos, és merjél az utolsónak lenni. És pontosan emiatt sokan azt mondják, vagy sokan nem hiszik el, Krisztus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy teljes és tartalmas életet legyen az embereknek. Sokan emiatt elfordulnak Jézus Krisztustól, az ő tanításától, és figyelnek, hogy mások mit mondanak az igazi életre, mit mondanak a boldogságról. Hát végülis mit mond a világ a boldogságról? Nézzük ezt meg. Hát a világ azt mondja, hogy igen, valósítsd meg magadat, legyél sikeres. Ugye ezek a képek nagyon vonzóak, a szépek, a gyönyörűek, a gazdag, a siker, a megvalósítás. Erről szól a világ. És a világ ezt akarja közölni velünk, hogy ebből leszel boldog. Legyél az első. A kérdés az, hogy melyik hangra fogunk figyelni. Melyik igaz? Gondoljunk végig, mert nagyon nagy a tét. Amit a világ mond, hogy ez a boldogság, vagy amit Jézus Krisztus mond, hogy az a boldogság, melyik igaz? Melyik igaz? Ma reggel szeretnék azt a kérdést föltenni, hogy mit mondanak a szakemberek a boldogságról? Mit mondanak a tudósok? Milyen tanácsot adnak a tudósok? A tudomány mit mond erről a kérdésről? Az elmúlt években a tudósok nagyon sok kutatást végezték, hogy mit jelent boldognak lenni, hogyan juthatunk olyan állapotba, hogy boldogok legyünk. Ma reggel szeretnék felsorolni a kutatásnak az eredményt. Mit tanulhatunk a pszichológusoktól, a szociológusoktól az elmúlt években, amikor kutatták, hogy milyen a boldog élet. Menjünk az óra elején, imádkozunk és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk ezek a kutatásokon keresztül. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt elkezdhetünk a 2022 évben együtt, vasárnap reggel, és köszönjük, hogy hűséges vagy hozzánk, hogy te szeretnél szólni hozzánk, szólni a mi szívünkhez, szólni a mi gyülekezetünkhez. Köszönöm, hogy bátran kimondhatjuk azt, hogy a sarokkör gyülekezet az nagyon fontos számodra. Nagyon jól ismersz minket. És ismersz mindannyiunk a szívét. És te látod, hogy mi van előttünk 2022-ben, mi vár ránk, csak egyedül te tudod ezt. Nem tudjuk, hogy milyen nehézségek lesznek, milyen dolgokkal fogunk küzdeni. De egy, ami biztos, hogy velünk vagy, és velünk leszel. És köszönöm, hogy így kérhetünk, hogy szólj hozzánk ma reggel. És Úr Jézus Krisztus, de látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád, hogy elmondhassam ezek a dolgokat, hogy érthető legyen mindenki számára. Kérlek, hogy könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, hogy megértsük azt, amit te szeretnél mondani nekünk ma reggel. Kérünk, hogy vonz minket magadhoz, szólj hozzánk a te dicsőségedért. Jézus Krisztus nevében. Amen. 2016-ban jelent meg egy tudományos cikk, és az volt a címe, hogy a vallás csodaszer. Egy Harvard ateista professzor írta, az ő neve Jonathan Haidt, többször fogom őt említeni. És 15 év kutatás után kimutatta, hogy azok az emberek, akik rendszeresen járnak egy gyülekezetben, tartoznak egy gyülekezethez, ugye, 20-30%-os hosszabb élet van, hosszabb élettartamú van, mint akik nem járnak gyülekezetben. Sokkal pozitívabbak, nem szkeptikusok, kevesebben küzdenek a depresszióval, kevesebben küzdenek az öngyilkossági kísérletekkel. Élet céljuk van, alacsonyabb a válás köztük, önfegyelmet gyakorolnak. Ez, ami kimutatta az ő studyban. De miért? Miért van ez, hogy aki járnak gyülekezetben, ezek igaz róluk? Hát gyakorolni a hitedet és tartozni egy gyülekezet, az miért így hat a mi életünkre? Miért vagyunk boldogabb tőle? Hát sok oka van, de egy, ami biztos az, hogy amikor mi kapcsolatban éljünk másokkal, akkor mi boldogabb vagyunk. A kapcsolat nagyon fontos szerepe van, és aki jár gyülekezetben, ugye, sokkal jobb esélye van, hogy ő kapcsolatban él, közösségben él, nem csak jár egy gyülekezetben, hanem közösségben él. Elvégeztek egy másik Harvard study-t, és ez volt a leghosszabb study a történelemben az emberek a boldogságról. 75 évig tartott ez a study, képzeljétek el, 75 évig tartott. Robert Waldinger volt a vezetője, ha jól tudom, ő buddhista. És lehet hallgani az ő egész beszámoló erről a 75 éves sztoriról a TED Talkon, hogy ő beszámol erről a kutatásról. És mit tanulhatunk a leghosszabb kutatásról a boldogságról? Hát követtek a résztvevők ebben a kutatás 75 éven keresztül, és minden pár év behívták őket a helyszínre, és kérdezték tőlük, hogy boldog vagy, mi történik az életedben. Követtek ezek az emberek 75 éven keresztül. És megkérdezték tőlük, hogy boldog vagy-e. És a résztvevők az élet elején, amikor még tínédzserek voltak, az egyetem előtt, és az egyetem évek alatt beszámoltak, hogy hát boldog leszek, ha sikeres leszek, ha elismert leszek, ha gazdag leszek. Így beszéltek a résztvevők az elején ennek a kutatásnak. De kiderült a hosszú sztori után, hogy azok voltak a legboldogabb emberek, akik prioritást tettek a kapcsolatukra. Aki prioritást tett a családra, a barátokra, és nem a karrierje vagy a sikere. Ebben a sztoriban azt is kimutatták, hogy nem elég egy klubhoz tartozni. Nem elég, hogy valaki jár mondjuk minden péntek este kártyázni a férfiakkal. Azt mondták, hogy ez nem pótolhatja azt az igazi közösséget, ami lehet találni egy gyülekezetben. És ezt is kimutatták ebben a sztoriban. De nem kell nekünk egy 75 éves sztori, hogy ez megmondja nekünk. Ezt láttam a Facebookon egy pár nap ezelőtt, hogy ezt kitette a Facebookon egy orvos, vagy egy ápolónő Ausztráliában, aki egy hospice-nél dolgozik. És a hospice-ban, amikor az emberek ott állnak a halál előtt, beszélnek az elmúlt évekről, az életükről, és ez az, ami kiderült, ez a top 5 kívánság, amit ezek az emberek mondták, de jó lett volna, ha az életem ilyen lett. Az első az, hogy sajnálom, hogy nem tudtam bátran élni, és nem csak úgy figyelni, hogy mások milyen elvárások vannak felém. Sajnálom, hogy nem tudtam elég bátran így élni az életemet. Sajnálom, hogy olyan keményen dolgozom. Minden férfi páciens azt mondta, hogy kimaradt az életemből az én gyermekém kicsi kor, vagy nem jó eléggé szeretett kapcsolatban éltem a társammal. Vagy a harmadik, hogy sajnálom, hogy nem volt elég bátorságom, hogy kifejezem az érzéseimet. Sajnálom, hogy nem tartottam fel a kapcsolatot a barátaimmal. Sajnálom, hogy nem voltam boldogabb. Nem tudtam eldönteni, hogy igen, a boldogság az a legfontosabb dolog az életemben. Igen, könnyű lehet visszatekinteni az életünkre, és ez mindannyiunkra vonatkozik. Minden férfire különösen, hogy túlságosan tudjunk dolgozni és elfelejkezni, hogy mi az, amit igazán fontos az életben. Mi más tanulhatunk ezek a professzorok és kutatóktól? Hogy idézem nektek 7 study, ami nagyon érdekes eredményt találták ki. Az első 2013-ban és 2017-ben azt kutatták, hogy azok, akik a szabad idejükből mások segítenek, ápolnak, tanítanak, például önkéntesek voltak, hogy azok boldogabb, mint azok, akik nem éltek másokért, és csak saját magukért éltek. Azt is megfigyeltek, hogy azok, akik adokoznak, azok, és nem csak saját magukra költetik a pénzt, hogy boldogabbak. Jonathan Haidt, egy ateista, az ateista professzor, 2000-ben kimutatta, hogy a szekuláris emberek is adokoznak, de kiderül, hogy a keresztény emberek sokkal többet adokoznak, és emiatt sokkal boldogabbak. Ez volt az első study, csak gyorsan fogom ezeken átmenni. A másik study, Daniel Kahneman 2010-ben egy hosszú kutatás után kimutatta, hogy a pénz szerelme valójában nagyon veszélyes. Azok, akik feláldozták a kapcsolatokat, a barátságokat, hogy több pénzt tudjanak szerezni, nem lettek boldogabbak a study után. Félelmetes, hogy 2016-ban csináltak egy kutatást egyetemistákkal, és először 2016-ban az egyetemisták azt mondták, hogy fontosabb a pénzszerzés, mint egy családot alapítani. Igen, a pénz az nagy kísértés, amely tönkre teszi az életünket, és a Biblia egyértelműen beszél erről. A pénz nem fontos, hogy boldogok legyünk, de a munka igen. A munka igen. És nem mindegy, hogy milyen munkát vállalunk. Tehát mit mutat a kutatás? 2006-ban Jonathan Haidt kimutatta, ha egy munkát válasz, hogy keresél pénzt, abból nem leszel boldog. Ha egy munkát válasz, hogy építed a saját karrieredet, hogy megvalósítod magadat, akkor attól se leszel boldog. Azt mondta, hogy ez a kutatás, hogy azok boldogok, akik úgy élik az életüket, mintha elhívásuk van az ő életüken. Most mit jelent elhívás szerint dolgozni? Az, amikor valaki úgy dolgozik szívvel és lélekkel azért, hogy a legjobbat adjon másoknak. Mert tudja, hogy az ő élete, amit ő csinál, az a munka egy magasabb célhez van összekötve. Nem csak saját életemet élem, vagy a saját karrieremet építem. Része vagyok valaminek, ami sokkal nagyobb, mint csak én vagyok, vagy csak az én munkám. És a Biblia pontosan erről beszél a munkáról. Hogy amikor végezzük a munkákat, akkor az Isten dicsőségére végezzünk ezt a szolgálatot. Hogy Isten arra hívott minket, hogy jobbá tegyünk a világot, és dolgozzunk az Isten dicsőségét. Ez egy elhívás. Amikor így látjuk a munkánkat, a Biblia biztat minket, hogy ez az út a boldogsághoz vezet. És ebben a sztoriban kiderült, hogy azok is érvényes, akik egy kórházban dolgoztak és takarították a betegek után. Mert azok az emberek is látták, hogy a takarításnak van egy magasabb cél, hogy ő része vagy valaminek, ami sokkal nagyobb, mint csak a takarítás, hogy jobbá teszünk az életet az embereknek. Másik kutatásban azt is kimutatták, hogy az igazi boldogság nem körülményektől függ. Daniel Gilbert, egy Harvard professzor, ő se keresztény, azt mondta ezen a study-n, hogy nekünk van egy úgynevezett pszichológiai immunrendszerünk. Mit jelent az, hogy pszichológiai immunrendszer? Az, hogy ez segít minket, amikor nehéz helyzetben kerülünk. És ebben a sztoriban több embernek az életét feldolgoztak, akik sokat szenvedtek az életükben, sok nehézségen keresztül mentek, de mégis boldogok voltak. És ezek az életük, ezek az emberek kutatták, hogy mitől boldog. És csodálatos életrajzok megjelentek ebben a sztoriban. Daniel Gilbert leírja részletesen, mi történt az emberekkel, és hogyan lettek boldogok. De érdekesen, hogy kihagyja egy bizonyos tényező ezek a sztorikban. Legtöbb ezek az emberek közül, hogy keresztények voltak. Például Maurice Bickham volt egy férfi ebben a sztoriban, aki bezárták a börtönben 37 évvel, mert azzal vádolták, hogy ő meggyilkolt két fehér rendőrt. És 37 év után elengedték, és kiderült, hogy ez egy ártatlan ember volt, hogy nem gyilkolta meg ezt a két fehér rendőrt. És megkérdezték, hogy bírtad ezt? Harag van a szívedben? És azt nem haragszok. Nem haragszok, mert a börtönben találkoztam Jézus Krisztussal. És én csak így tudhattam volna találkozni Jézus Krisztussal, és ez megérdemelte. Én nem haragszok, mert én kapcsolatba kerültem Jézus Krisztussal ezen a borzasztó helyzeten keresztül. Biblia bíztat minket, hogy igen, Isten ad nekünk ilyen immunrendszerünk, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, Isten ott lesz velünk. Ő az, aki vigasztal és erősít. Másik sztori, az elmúlt években több sztori megjelent a háladásról, hogy a háladás mennyire fontos szerepe van a mi életünkben. Robert Emmons és Michael McCullough nagy kutatást végeztek 2003-ban, 2014-ben, és kiderült, hogy azok a páciensek, akik naplót vezették rendszeresen, és tudatosan leírták konkrétan, hogy miért hálások, hogy azok sokkal pozitívabbak voltak, mint azok, akik csak leírták az eseményeket, ami történt velük ott bent a kórházban. Hogy kiderült, hogy aki leírta részletesen a hálások, hogy azok sokkal pozitívabbak voltak. És a Biblia ugyanerről biztat minket. Pál úgy mondja, hogy szüntelen adjatok hálát minden körülmény között. A kutatás kimutatja, hogy amit mi keresztények már régóta tudunk, az, hogy aki hálát ad, az valójában a legboldogabb ember. Ennél a jobb gyógyszer nincs a világon. A szívünk így kezd meggyógyulni, amikor adunk hálát. Még egy pár sztorit. 2014-ben Angela Duckworth azt tanulmányozta, hogy mitől sikeresek az emberek. Szerette volna megérteni a siker titkát. És kiderült, hogy azok sikeresek voltak, nem az, aki legügyesebbek voltak, vagy a legszebbek voltak, vagy a legtehetségesebb, hanem azok, akik kitartották és önfegyelmet gyakorolták egy magasabb cél érdekében. Akik tudtak önfegyelmet gyakorolni, és kitartóan ugyanabban az irányban haladni egy magasabb cél érdekében. Nekem az a jelenet ebben a sztoriban nekem a legcukibb, amikor gyerekeket behívtak ebben a sztoriban, és betesznek őket egy szobában egyedül, és oda teszik egy sütit előttük. És azt mondják, hogy megeheted ezt a sütit, ha szeretnél, de ha nem eszed meg, visszajövök 10 perc múlva, és adok neked két sütit. Tehát két sütit lesz neked, ha nem eszed meg ezt az egy sütit. És akkor a kamera ott marad a gyerekeken, és látszik, hogy ezek a gyerekek hogyan küzdenek, lézik a sütit, érintik a sütiket, és voltak, akik meg is ették a sütit. De voltak, akik azt mondták, hogy nem, kibírom, nem fogom ezt megenni, és 10 percig kibírtak, és kaptak még egy sütit, igen. De ezek a gyerekeket követték. A kutatás nem ért vége ott. Követték ezeket a gyerekeket, és azok, akik tudták nemet mondani, önfegyelmet gyakorolni, egy magasabb célnak az érdekében, az életben, ezek lettek a sikeres emberek az életükben. Erről szólt ez az egész sztori. Akkor mégiscsak Krisztusnak a tanítás, hogy merjük nemet mondani magunknak, mégiscsak jó tanács ez az egész. Utolsó sztori. amit szeretnék említeni ma reggel, amit elvégeztek 2012-ben, 2015-ben, hogy kiderült ezek a sztoriban, hogy azok az emberek, akik tudnak feltétel nélküli módon megbocsájtani másoknak, annélkül, hogy a másik ember bocsánatot kért volna, azok az emberek a legboldogabb az életben, ugye? Mivel el tudták engedni ezt a harag, azt a keserűséget, ami az ő szívükben van. Ezek az emberek fizikálisan is erősebb és egészségesebbek voltak. Tehát ez is teljes mértékben összecseng a kereszténységgel, és Jézus sok tanítással a megbocsájtásról. És Jézusban megtaláljunk, igen, nem csak a tanítás, hogy bocsássuk meg a másikat, hanem találjuk meg a motivációt és az erőt. Az Isten adja nekünk az erőt, hogy tudjunk feltétel nélküli módon megbocsájtani másoknak, annélkül, hogy ő bocsánatot kérnek tőlem. Na akkor foglaljunk össze, hogy mit tanulhatunk ezek a kutatásoktól, ezek a professzorok mire jöttek rá. Hát megjelent egy könyv az egyik ateista kutatótól, ez a Jonathan Haidt-től 2006-ban, azzal a címmel, hogy a boldogság hipotézis. Megtalálni modern igazságokat a régi bölcsesség írásokban. Nekem érdekes ez a cikk, és nagyon tetszik ez a címe, hogy a boldogság hipotézis. Mit jelent hipotézis? Hát van egy magyarázat valaminek, amit mi látjuk, és próbáljunk igazolni, hogy ez, amit mi állítjunk, hogy emiatt ez az, amit mi látjunk. És tesztelik az ő magyarázatot, tesztelik az ő hipotézis, hogy emiatt van ez igaz. És mi az, amit tesztelték? Miről írt ez a Jonathan Haidt? Az ő hipotézis az, hogy ez a régi bölcsesség, a kereszténység valójában az oka, hogy az emberek így tudják élni az életüket, és emiatt boldogok, mert hisznek ebben a hipotézisben. Erről volt szó. Tesztelték a kereszténységet, hogy ez a régi vallás, amely Jézus Krisztus régen tanított, érvényes a mai világban. Csodálatos belegondolni erről az egészet. Mi ilyenek vagyunk. Mi mindig gyártjunk hipotéziseket. Mindig próbáljuk jobban érteni, ami körülöttünk folyik. Próbáljuk magyarázni a dolgokat. Miért is van ez az én életem? Próbáljuk elképzelni, hogy csörsz, beülsz a metróban, hátradőlsz, körülnéz, és az emberek kezdenek énekelni. Most mi van itt? És mindenki ugyanazt az éneket énekel. És kezdesz gondolom, most mi van itt? Ez csak véletlen, hogy mindenki ugyanazt az éneket kezd énekelni. És kiderül, hogy zenészek is vannak köztük. És próbál magyarázni magadnak, most ez csak véletlen, ami történik? És szépen rájössz, hogy ez nem véletlen, ami történik, de csak véletlenül bekerültél egy flashmobban. Ugye ezek az emberek már régóta ismerik egymást, és készültek erről a pillanatról. Neked véletlen, de nekik nem véletlen. Ugye? És gyártottál magadnak egy hipotézis, azt hiszem, hogy ezek az emberek készültek. Mi így magyarázunk azt, amit mi tapasztalunk az életben, ami körülvesz mindig. Mindig keresünk a legjobb magyarázatot, azt, amit mi tapasztalunk, mi így működünk. Amikor mi látunk boldog embereket, mitől boldogok? Amikor látunk elkeseredett emberek, akkor mitől vannak elkeseredett? Ezek a kutatók keresték a választ, hogy mitől boldog az ember. Vagy keresték a legjobb magyarázatot. És kiderült, hogy ezek az emberek azért tudták így élni az életüket, és emiatt voltak boldogok, mert hittek a kereszténységben. Az emberek azért tudták nemet mondani maguknak egy magasabb cél érdekében, tudták tagadni magukat, azért tudták nemet mondani a pénz szerelemnek, azért tudták élni az életüket egy elhívás szerint, azért tudták hálát adni és hálásnak lenni, azért tudták másoknak megbocsájtani, mert a kereszténységben hisznek. Jézus Krisztusban hisznek. És a kutatók ezt kimutatták, hogy a kereszténység miatt van ez az egész. De nem én mondom, hanem egy ateista professzor mondta ezt. Egy másik Harvard professzor, Tyler Vanderweil, így fogalmaz. Minden értelmes ember kellene valamikor az életében kritikusan és komolyan megvizsgálni a kereszténységet, és megfogalmazni azt, hogy miért vagy miért nem hisz benne. Igen, nagyon nagy a tét. Még hangra fogsz figyelni. Még magyarázatot fogod elfogadni, hogy igen, ez a legjobb magyarázat annak a boldog életnek, amit mindannyiunk keresünk. Tehát a szakemberek rájöttek, hogy semmi újat nem mondták meg. Semmi újat nem fedeztek fel. Ezek a szakemberek 2000 évesekben ugyanazt mondják, amit Jézus Krisztus már tanított és megmutatott nekünk 2000 év ezelőtt. Ők rádöbbentek, hogy semmi újat nem mondunk mi. Ma reggel az a kérdés, hogy elhiszed azt, amit a szakemberek mondanak, és elhiszed azt, amit Jézus Krisztus már tanított nekünk és megmutatta nekünk, elhiszed az ő magyarázatukat. És ha elhiszed, akkor mit szeretnél csinálni vele? Ha nem vagy boldog, mi az, amit szeretnél másképpen csinálni? Itt vagyunk 2022 év elején. Nagyon jó ilyenkor végig gondolni az életemet, az életedet. Milyen az életem? Milyennek szeretném az életem ebben az új évben? És ha ez igaz, amit ezek a kutatók mutatják, igaz, amit Jézus Krisztus mond, akkor hogyan kellene megváltoztatnom az életemet? Ha én valójában ezt hiszem, akkor mit kellene másképpen csinálni az életemmel? Hogy ez igaz, ez az egész igaz. Én szeretném bíztani mindannyiunkat ma reggel, hogy kezdjünk kicsiben. És hogy együtt harcoljunk a boldogságunkért. Én ott szeretném bíztani mindenkit, hogy vegyünk elő egy kis füzetet, vagy egy naplót. Hoztam egy naplót. És gondolkozunk azon, hogy végül is azt fogom csinálni. Milyen jó lenne, hogy én is azt az önfegyelmet kezdeném gyakorolni, hogy előveszem egy naplót, egy füzetet, és kezdem leírni részletesen, miért vagyok én hálás. És részletesen leírni azok a dolgok, amik történnek velem. És hálát adni Istennek. Milyen fontos lenne az, hogy köszönöm, Uram, hogy elértem a metrót. Vagy köszönöm azt a jó beszélgetést, akivel beszéltem tegnap. Vagy köszönöm, hogy megoldottam azt a konfliktust. Köszönöm, hogy velem volt, és segítettél. Köszönöm, olyan jó volt a karácsonyi koncert. Köszönöm, annyira jó volt a szilveszter. Köszönöm, hogy ez a gyülekezethez tartozok. Köszönöm, Uram. És amikor ezeket leírjunk, akkor valami kezd történni, ami a szívünkben. És ha fűszerezünk azt dicsérettel, köszönöm, Uram, hogy így szeretsz engem, hogy így megáldottál, hogy velem vagy. És ha oda teszünk a főételt, hogy Uram, köszönöm, hogy örök életet adtál. Köszönöm, hogy megbocsájtottál a bűnémet. Köszönöm, hogy mindig velem vagy. És amikor kezdünk részletesen leírni a hálát a szívünkben, és dicsérni az Isten, akkor valami kezd történni a mi szívünkben. És a mi szívünk kezd csordultig tele lenni hálával. Nem csak hálát adunk, hanem szépen lassan hálásak vagyunk. Wow! És amikor a hálások vagyunk, csordultig tele van a mi szívünk, akkor a mi szívünk kiűzi belőle a cinikus, szkeptikus, depressziós gondolatokat. Az ítélkezés mások felé, a szeretetlenség mások felé. És amikor hálásak vagyunk, akkor minden kezd változni. És amikor valaki tud hálát adni, nem csak a jó dolgokért, hanem hálás lenni a nehéz dolgokért. És bízva abban, hogy semmi nem történik velem annélkül, hogy az én atyám tud róla, és ezt megengedte az én életemben. És amikor bízunk ebben, hogy csak az történik valami, amit Isten akart, amit az én atyám akart, akkor a mi szívünk tényleg kezdünk ráhangolódni Istenre, és kezdünk boldognak lenni, hogy az én Istenem, ő velem van. Betelik a mi szívünk igazi boldogsággal. És kérhetünk Istentől, hogy Uram, segíts nekem megbocsájtani másoknak feltétel nélküli módon úgy, ahogy te megbocsájtasz nekem. Add erőt, hogy el tudjam engedni a keserűséget, a harag a szívemben. És amikor ott vagyunk az Isten elé, és hálásak vagyunk, hálás az mi szívünk, és ezeket leírjuk, hogy újra és újra tudunk visszalapozni, milyen gyorsan elfelejkezünk, ahogy énekeltük az Isten jóságáról, hogy mi minden jót tett velünk. Fontos, hogy ezeket leírjunk. És amikor ezeket leírjunk, akkor átválik a szívünk, és tudunk szeretett kapcsolatban élni másokkal. A világban a legnehezebb dolog szeretett kapcsolatban élni. Olyan könnyű kritikus és cinikusnak lenni és ítélni másokat. De amikor a mi szívünk tele van hálával, akkor bekerülhetünk abban a csoportban, amiről le vannak írva a kutatások, hogy ezek a világ legboldogabb emberek, mert szeretett kapcsolatban élnek egymással. De én ebben hiszek, hogy ez mind egy természet fölötti dolog. Hogy Isten ezt adja nekünk, ez, amit adja mi szívünknek. És milyen nagy dolog, hogy mi ide járhatunk ebben a gyülekezetben. És közösségben élhetünk egymással. És ez az én szívem vágya, hogy minél több magyar ember találjon egy jó gyülekezetet. Hol mi szeretett kapcsolatban tudunk élni egymással. Én úgy vagyok vele, hogy amikor itt vagyok a gyülekezetben, és beszélgetek valakivel, és a szemem másikon látom két embert, aki ölelik egymást, vagy pusztítanak egymást, jó beszélgetnek egymással, és búcsúznak egymástól, az mindig megható nekem. Mert tudom, hogy ezek az emberek soha nem találkoztak, ha nem létrejött ez a gyülekezet. Milyen nagy dolog boldogságban, szeretetben élni egymással. De senki ne gondoljon, hogy egy boldogság ez olyan állapot, hogy ami bekerülök, és akkor boldog vagyok. Nem erről van szó. Ez az egész prédikáció arról szól, hogy harcolni kell a boldogságért. És az Isten megmutatta nekünk, minden megadta nekünk, hogy boldogok lehessünk, hogy szeretett kapcsolatban élhetünk egymással. És ez az üzenet, ez mindannyiuknak szól. Ez az üzenet nekem szól, mint férfi. Olyan könnyen tudok egy magasabb cél érdekében munkába belevágni, hogy én is elfelejkezek, hogy a legfontosabb dolog az életben a kapcsolat, a szeretett kapcsolat. Ez a prédikáció mindannyiuknak szól, hogy emlékeztessük magunkat itt az év elején, hogy igen, a szeretett kapcsolat, milyen nagy dolog lenne az, hogy a sarokkör gyülekezet lenne igaz a János 13, hogy a világ meg tudja, hogy ti vagytok az én tanítványaim, mert ti szeretek egymást. Erről szól. És ez az én kívánságom 2022 a mi gyülekezetünknek, hogy ez igaz legyen rólunk, hogy szeretett kapcsolatban, közösségben éljünk egymással. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy amit te elmondtál, amikor eljöttél a világba, és azt, amit te kimutattál nekünk 2000 év ezelőtt, az így, ahogy van, érvényes a mai világban is. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy kimutattál nekünk, hogy néz ki a boldog élet. És ez a te kívánságod, hogy mi bőségben éljünk, szeretett kapcsolatban éljünk egymással. És köszönjük azt a nagy szeretetet, amit te folyamatosan adsz, és amivel betölted a mi szívünket. Köszönjük, hogy nem csak példakép vagy, és nem csak tanítottál a szeretetről, hanem te vagy a megváltó. És te vagy az, aki feláldoztad magadat, értünk, mert mi nem tudjunk így szeretni, ahogy kellene, ahogyan te kérsz tőlünk. Köszönjük ezt, Úr Jézus Krisztus, hogy minden reggeled, de szereteted felénk megújul. Betöltesz minket a te szent lelkeddel, emlékeztetsz minket a te jóságodról, Úr Jézus Krisztus, kérek, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj a de népeden. Bocsásd meg, amikor elhidegül a szívünk, amikor saját magunkért élünk. Bocsásd meg, amikor nem tudunk nemet mondani magunknak. És nem vagyunk gyors a szolgálatra, vagy másokat segíteni. Munkálkodjál a mi szívünkben, hogy tudjunk valójában másokat szeretni úgy, ahogy te szeretsz minket. Másoknak megbocsájtani úgy, ahogy megbocsájtottál nekünk. Köszönjük az evangéliumnak a jó hírt. Kérünk, hogy munkálkodjál köztünk. Kérünk, hogy munkálkodjál köztünk, hogy legyen szeretett kapcsolatunk, hogy közösségben tudjunk élni, és így tudjunk világítani a te dicsőségedre. Kérünk így, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg minden gyülekezetet Magyarországon, hogy mindenhol világító világítás világ legyen ennek a sötét világnak. Kérünk így, áld meg minket, de dicsőségért, Krisztus nevében. Amen.